Urunk, köszönjük a kiváltságot, hogy hétről hétre ebben a gyülekezetben Jézus áll a középen, és mi az ő tanúi, gyermekei, követői lehetünk. És köszönjük, hogy egyházunk és több keresztjén felekezet is ebben az évben különösen is odafordulhat szent igéd, szentírás felé, ad, hogy minden napunknak, ne csak ez évünknek, hanem egész életünknek, hitünk zsinórmértéke és életünk zsinórmértéke is a te igéd legyen. Taníts engem, taníts bennünket, apostolaid által ezeken az estéken is. Amen. Kedves testvérek, nagyon szépen köszönöm a fölkérést és a meghívást. Az ötrészes sorozatban a kanonikus sorrendben fogunk haladni a négy evangélium sorba vételével, de előre bocsátom, hogy nem minden Biblia magyarázó szerint ez a keletkezési sorrendje az evangéliumoknak. Az előadások során viszonylag ritkán fogok olyan nézeteket is ismertetni, amelyekkel én egyébként nem értek egyet, azonban muszáj megemlítenem már csak azért is, mert a testvérek akár televízióból, akár könyvben találkozhatnak azokkal a nézetekkel, és legalább az azokról való álláspontomat hadd áruljam el, csak emiatt fogok olyat is említeni. Itt mindjárt egy ilyennel kezdem, hogy aztán rögtön, hogy így mondjam, ellene foglaljak állást. A mai kutatói álláspont szerint ugyanis a Márk evangéliuma született meg legkorábban. Ezt azonban arra a számomra nem bizonyító erejű érvre építik, hogy a Márk evangéliumában eléggé nyilvánvalóan utalás történik a jeruzsálemi templom pusztulására, ez Jézus proféciája az evangélium 13. részében. A kutatók szerint ekkor járunk a történelemben nagyjából, tudjuk a zsidó háborúból, az 66-tól 70-ig tartott, tehát valamikor ezen dátumok között, inkább közel már 70-hez, a templom pusztulásához szokták datálni Márk evangéliumát, és egy teljesen kutatói feltételezés, rekonstrukció, még inkább azt mondanám, hogy konstrukció, tehát egy megalkotott nézet szerint, Máté pedig használta Márk evangéliumát, és ezért Máté még későbbi. Az óegyház azonban nem így tudta, az óegyház egyrészt nem úgy látta, hogy a 70 körüli templompusztulás meg kellett történjen ahhoz, hogy belekerülhessen az evangéliumba, hanem egyszerűen elfogadta, amit én is, és szerintem a testvérek mindnyájan, hogy Jézus valóban előre meg tudta jövendölni a templom pusztulását, azaz ez nem a megírás körülményei miatt került bele az evangéliumokba. Egyrészt az evangéliumok születhettek, és szerintem meg is születtek a jeruzsálemi templom 70-es pusztulása előtt. Másrészt nem látom bizonyítottnak azt sem, hogy Máté használta volna Márkot. De most nyilvánvaló testvérek, hogy sok hasonló szakasz van az evangéliumokban, hogyha valaki egy-egy szakasznál, akár egy csodatörténetnél egybeveti nagy szóbeli egyezést is, meg egy-két részletbeli eltérést is fog találni köztük. Azonban erre a jelenségre, hogy az evangéliumok nagyon hasonlítanak is, és mégis vannak köztük részletekben eltérések, erre nem csak az lehet a megoldás, hogy az egyikük használta a másikat, hogyha ugyanis ezzel a feltételezéssel dolgozunk, akkor azt is kell mondani, hogy nem csak használta, hanem meg is változtatta. Hogyha azt feltételezik a kutatók, hogy az egyik evangélista a másiknak a forrása, akkor az eltéréseket szándékos változtatással kell magyarázni. Én meg egyszerűen valószínűtlennek tartom, történészként mondom ezt, valószínűtlennek tartom, hogy az első keresztények szabadságot élveztek volna, vagy éreztek volna abban, hogy ők megváltoztathatják a hagyományanyagot Jézussal kapcsolatban. Inkább csak nagyon röviden bevezető jelleggel mondok néhány lehetséges okot a hasonlóságokra és az eltérésekre is. A hasonlóságokra kell szerintem a kevesebb érvet hoznom, mert az szerintem annyira magától értetődő. Ők úgy látták, hogy az idők teljességében élnek, hogy a megígért messiás jött el Jézusban. Nekünk, akik 2000 éve egyházban élünk, és hétről hétre istentiszteletre járunk, ez már annyira magától értetődő, hogy szerintem elvesztettük azt az érzékünket, hogy ennek az újszerűségét, a meglepetés élményszerűségét át tudjuk élni. Próbáljuk meg azonban nem ezzel a 2000 éves egyháztörténeti múlttal a hátunk mögött, hanem egy kicsit az első századba visszaugorva azt elképzelni, hogy akikről századokon át a próféták jövendőltek, az köztünk megjelenik. A legtermészetesebbnek tartalám én ebben a helyzetben, hogy mindent, amit csak róla tudhatunk, a leghűebben összegyűjtsünk és megőrizzünk. Tehát engem nem, hogy ne meglep az, hogy hasonlítanak az evangéliumok, hanem ezt tartom természetesnek. Valaki ezt a szót használta, hogy intenzív memória, tehát nagyon összpontosító, erőteljes emlékezés, mert a messiásra nagyon odafigyeltek, és mindent meg akartak őrizni, amit róla össze lehetett gyűjteni. Ez az evangéliumok nagy hasonlóságának a háttere. De akkor miért térnek el egymástól? Én szeretném komolyan venni, és a testveket is arra hívni, hogy ebben most ne lekicsinlést, hanem éppen, hogy megbecsülést lássanak, mikor azt mondom, hogy az Úristen emberi eszközöket használt fel az ő igényének a közvetítésében és megőrzésében. Mi nyilván az embert, mivel hogy bűnös az ember, itt lekicsinlően érthetnénk. De nem. Éppen megfordítom, testvéreim, hogy az Úristen minket, az embervilágot megtisztelte azzal, hogy igénybe vette az emberi eszközt. Élhetett volna más lehetőséggel is, de ő ezt nem tette. Hogy egy teológiai példát hadd említsek, maga a mi Urunk Jézus is csak Istenként, tökéletesen Istenként is megválthatott volna elméletileg bennünket. Az Úristennek úgy tetszett, hogy a tökéletesen Isten Jézus teljes emberi testet is felöltsön magára. Tehát ne bántson bennünket, ahogy a mi Urunk Jézusnál nem bánt, hogy ő ember is volt, ugye az evangéliumoknál pedig azt ne bántson, hogy Isten igéje és emberi eszközök ajkán, tollán keresztül jegyezte le és tartotta meg, őrizte meg számunkra az Urunk, a mi Urunk. Ha viszont komolyan vesszük, hogy ez egy megbecsülés, az emberi eszköz, akkor számolhatunk azzal is, hogy ahány ember, és itt most négyen vannak, annyi szemszög, látásmód, személyiség, hadd tegyem hozzá szókincs. Ugyanarról az eseményből itt a teremben ülők sem tudnánk pontosan ugyanolyan szavakkal beszámolni. Mert ott lesz a beszámolónkban az, hogy ki vagyok én, melyik részlet fontosabb számomra, mint a másik testvéremnek, és még egyszer mondom, még a nyelvhasználat is el fog térni, hogy valaminek a leírására milyen szót választok. Tehát az emberi oldal semmit nem árt az Isten igéjének. Én hozzátenném, egyébként szerintem az ősegyház ezért ragaszkodott ahhoz, hogy a négyet megtartotta, mert ők ebben gazdagodást láttak. Higgyük el, testvérek, hogy értelmes emberek voltak az első századtól kezdve a mi eleink, ők ugyanúgy látták például az eltéréseket. És nem próbálták meg ezt sem elhallgatni, sem nem szégyelték, ők ebben gazdagodást láttak, sőt, volt olyan második századi egyházatya, aki kifejezetten ragaszkodott hozzá, hogy négynek kell lennie, és úgy érvelt, hogy az Úristen már jelezte, hogy a négy egyébként neki fontos, például a teremtett világrendjében, ahol a négy égtáj az emberiség életét, meg a négy évszak jelzi, de a négy élőlény is, a négy lelkes állat Károli nyelvén, az Ezékiel könyvében, amit aztán idéz ugye a Jelenések könyve, tehát azt mondhatjuk, hogy benne van az Ó és Új Szövetségben a négyes szám Istentől rendelt fontossága. Én nem mondom, hogy át kell vegyük Iréneustól ezt, hogy az Ezékiel és Jelenések négyes száma miatt kellett legyen négy evangélium. Ennyire szorosan nem tartom fontosnak, hogy kövessük az ő teológiai érvét vagy tézisét, hanem azt halljuk meg belőle, hogy ő szegényedésnek látta volna, ha bármelyiket is föladjuk. Már most előre jelzem, hogy mind a négyben van olyan, ami csak abban az egy evangéliumban van meg. Tehát, hogyha a problémák kiküszöbölése véget csak egyet tartanánk meg, mert akkor nincs semmi eltérés a másiktól, egy látszólagos könnyítés, azzal igenis szegényednénk. Mit áldoznánk fel, testvérek? Csak úgy nagyon gyorsan megkérdem, ha mondjuk Lukácsot hagynánk ki. A tékozló fiúról könnyen le tudnánk mondani, mint történetről, mert csak ő jegyezte fel nekünk. Vagy a magától növekedő vetés, csak Márk evangélista jegyezte fel. Mindegyik evangéliumban van, amit csak ő őrzött meg, és az egyház ezt jól látta, hogy együtt tesznek bizonyságot Jézusról. És még egy szempontot hozzátennék, ebben kevéssé vagyok jártas, megmondom őszintén, de másoktól átveszem. Minden kutató úgy látja, hogy Jézus korában a Szentföldön, Palesztina földjén az ókori bibliai hébernek egy változata, egy nyelvjárása, hadd mondjam így, az arám, a héberhez nagyon rokon, de már nem azonos a bibliai héberrel, egy ilyen nyelvjárás volt a beszélt nyelv. Úgyhogy nagy valószínűséggel az első mondásai Jézusnak és a tanítványoknak is az egymással való beszélgetései, a hagyomány első rétege arám nyelvű lehetett. Tehát valamikor görögre lett fordítva. Szerintem nagyon korán, de bármikor is történt ez, a fordítás maga is lehetett egyszerű oka az eltéréseknek. Újra csak ilyen átfogóan mondom, de példákkal, főleg a közelben levő iskolában dolgozó pedagógusok nyilván ezt is alá tudnák támasztani, hogy ha ugyanazt a szöveget kiadnánk több gyermeknek, hogy fordítsa le egy idegen nyelvre, kizár dolog, hogy pontosan egyforma legyen a fordításuk. Megint meg fog jelenni egy kicsit az a személyiség, személyesség, aki éppen fordít. Lehet ugyanazt a tartalmat, pontosan ugyanazt a tartalmat elmondani kicsit más szavakkal. Tehát az, hogy néhány szónyi eltérés van az elbeszélések között, az evangéliumok között, ez nyugodtan lehet például a fordítás fázisának a következménye, és semmilyen egymás megváltoztatása nem kell álljon mögötte. És hozzáteszem, amit kevésszer szoktunk szerintem tudatossá tenni magunkban, de én szeretném, ha a bibliaolvasó testvérek is így gondolnának az új szövetségre, hogy a János evangéliumának a vége felé van egy mondat, amely szerint még sokkal több Jézus hagyomány volt, amelyet azonban nem tudtunk leírni, mert a világ könyvei nem tudnák magukba fogadni. Szóval maga János elárulja, hogy több Jézus hagyomány volt, mint amit ő leírt az evangéliumába. Vegyük ezt annyira komolyan, hogy ha például egy témáról tanít Jézus, és ezt feljegyzi Máté, és mondjuk hegyi beszédnek nevezzük, egy síkságon zajló beszédet pedig feljegyez Lukács, nem biztos, hogy csak egyszer mondhatott ilyen beszédet Jézus. Tehát ne próbáljuk meg mi beszűkíteni a magyarázati lehetőségeinket azáltal, hogy két nagyon hasonló szakasznál azt mondjuk, hogy ez biztos egy esemény volt, és akkor törjük a fejünket, hogy de hát miért van egy-egy mondatnyi eltérés benne. Lelkipásztor testvéreimre nézek, remélem nem bántónak veszik, én magamról valló vallomásként mondom, hogy velem már előfordult, hogy hasonló gondolatot elővettem egy prédikációban és egy másikban is. Ezt nem tartottam véteknek, hanem úgy éreztem, hogy ugyanarról az igei gondolatról szabad még egyszer más alkalommal is szólnom a gyülekezetnek. A tartalom nem változott. Ugyanazt akartam elmondani, egy kicsit más szavakkal, esetleg egy más példával, találtam még egy másik bibliai kontextust hozzá, és így tovább. Tehát számoljunk azzal a lehetőséggel is, testvéreim, hogyha két történet eltér egymástól, akkor az mind a kettő Jézusnak a tanítása. És több mint egy alkalommal, árnyalatnyi eltéréssel ő maga is taníthatott ugyanarról különböző szavakkal. És akkor már is nem kell erőltetnünk azt, hogy egy azonról dologról beszél mind a két evangélista, és van benne két-három más mondat, vajon mi ennek az oka. Engem tehát röviden a bevezetőt így kerekítem le, nem zavar, hanem abszolút természetesen érint az egyezés, mert az eljött messiásra minden erejükkel, igyekszálukkal, figyelmükkel összpontosítva odafigyeltek, és a lehető legfőbben meg akarták és meg tudták őrizni a szavait. Az eltérésekre pedig mondom, a személyiség, a négy evangélista egyénisége, amely élményt ők fontosabbnak tartottak, annak egy részletét, egy hangsúlyát a beszámolóban megnevezni. Ezeket én nem egymással szembeállítandó ellentéteknek, eltéréseknek tartanám. Jól megőrzött és több hagyomány csatornán az evangélistákhoz eljutott hagyományanyaggal számolnék én. Azért vetem ezt így előre, mert szerintem nagyon sok helyütt fognak olyan nézettel találkozni, mai kutató kollégáim többsége azt kell mondjam egyébként, azt mondja, hogy az evangélisták egymást írásművét használták és megváltoztatták, ezért van ennyi hasonlóság és ezért vannak az eltérések. Én óvnék ettől a hipotézistől, és ezt bocsátottam bevezetőig így előre. Ma tehát Máté személyére és evangéliumára térnénk. Az ő neve, persze az Új Szövetség egészen görögül maradt fenn, így az ő tulajdon neve is egy görögösített változattal, Matthaios, de érezzük, ez egy héber névnek a görög változata, és a héberben, az Ószövetségben ehhez hasonló nevek tényleg léteznek. Van, aki a Mattanyáhu, van, aki a Mattityáhu névhez kapcsolja. Mind a kettő azt jelenti, hogy Isten, vagyis Jahve az Úr ajándéka. Tehát egy szép jelentéssel bíró, az ókorban ez nagyon szokásos volt, hogy a szavak mindig jelentettek, és a nevek, bocsánat, a tulajdonnevek mindig jelentést hordoztak. Tehát Isten ajándéka, ezt jelenti az ő neve. Azonban csak ebben az evangéliumban, a Máté szerinti evangéliumban van a Máté néven megnevezve ő, abban az elhívás történetben, ahol a vámszedő asztal mellől Jézus elhívja. Ez a 9. rész, 9. versénél van. A megfelelő helyen, ahol egy vámszedőt elhív Jézus, ugyanilyen történetet Márk és Lukács Léviről írja. Most megint azt kell mondjam, hogy szerintem az nem egy másik történet, és nem is itt egy ellentmondás van, hanem az ókorban is abszolút ismert jelenség volt, hogy lehetett több mint egy neve valakinek. Máté Lévi vagy Lévi Máté, mindkettő volt az ő neve. Ő nyilván saját magáról az egyiket használta, és a másik kettő a másik nevével számol be róla. Ugye ez egy nagy törzs volt, és a kortörténészek egyébként feljegyzik, hogy bár az Ószövetségben le van írva, hogy a Lévi törzséből hogy vannak beosztva a papi szolgálatra a családtagok, azonban századok teltek már el, a törzs szaporodott természetesen, és olyan sokan voltak már, hogy nem mindenki volt papi szolgálatban. Tehát a Lévi leszármazottjai Jézus korában már egyszerűen nem tudtak mindnyájan megmaradni az eredeti ószövetségi rendelés szerint a templom körüli szolgálatban, és Józsefus Fláviustól, másoktól, az ókorból tudjuk, hogy ténylegesen Lévita származások az országon kívülre is mehettek, messzire is, tehát nem minden, és más munkával keresték kenyerüket. Nem mindenki volt a Lévi törzséből a szolgálatban, a templom körüli papi szolgálatban, és nem állt ebben a szolgálatban. Valószínűleg itt is ez történik, mert őről azonban tehát tudjuk, hogy a hivatása, a munkája vámszedő. Most ez abban a korban azt jelentette, hogy valószínűleg Kapernaumban, az ország északi részén olyan területek között ilyen kisebb országrészek közt átmenő forgalomból az árukra kivetett vámot szedte be. De mivel ekkor már rég, már évtizedek óta római birodalomnak alávetettségben él a választott nép, ezért még akkor is, ha ezek ilyen helyi adók voltak, a nép úgy nézett általában a vámszedőkre, hogy végül is a fennálló rendet szolgálja, nem nagyon kedvelték. Emlékszünk, Jézus gyakran megróják azért, hogy vámszedőkkel és bűnösökkel együtt eszik. Szinte majd, hogy nem ilyen egymásnak megfelelő két fogalomként használva a kifejezést. Azt mondhatnánk, hogy abban a társadalomban egy megvetett pályán van ez az ember, és amikor a vámszedő asztal mellől egyébként éppen a munkája gyakorlása közben elhívja Jézus, ő aztán erre azzal válaszol, hogy behívja magához, Jézus be is megy hozzá, és tényleg asztal közösségben van vele, ami a keleten a mai napig tényleg a tiszteletnek a megadása, tehát ezzel Jézus már jelezte a megbecsülését, a bűnbocsánat átváltoztató erejét ami majd végbe megy ő benne. Úgyhogy nem véletlen az sem, testvérek, hogy többször fel van jegyezve a 12 apostol neve az evangélistáknál, sőt, még az apostolok cselekedeteiben is a könyv elején van egy ilyen névlista, hogy kik voltak együtt, de csak a Máté változatában, a 10. rész elején van odatéve a név mellé az, hogy a vámszedő. A 12 tanítvány listájába ő nem tudta kihagyni, hogy így mondjam, azt, hogy honnan hívott el engem Jézus, hogy mekkora a nagy ellentét, kontraszt a más irányba haladó múltam és a Jézus tanítványi jelenem, életem között. Nagy a változás, de az Úristen, az imént utaltam rá, felhasználja az emberi eszközt. Mit használhatott fel Máté múltjából, a vámszedő múltjából? Valószínűleg azt, testvéreim, hogy a munkájából eredően jól kellett tudjon írni, olvasni, gyorsan jegyzeteket készíteni, tehát kiválóan alkalmas volt például arra, hogy Jézus első jegyzője legyen, hogy így mondjam, az ő tanításainak, például az előbb idézett hegyi beszédnek, ami az evangélium 5-től 7-ig két előző részeiben van, szóval a Máté 5-től 7, aki tényleg gyakorlott volt a gyors jegyzés, lejegyzésben, akár a gyors írásban is, amely jegyzeteiből ő maga később evangéliumot is írhatott. És még egyet, testvéreim, a vámszedő éppen a munkájából kifolyólag sok nép gyermekével találkozik. Azaz idegenek is átmennek és meg kell állítsa. Ennek a kornak a beszélt nyelve a koiné görög nyelv volt, az, amin az új szövetséget írták. Tehát Mátéról a zsidó származású, Palesztinában felnőtt héber származású emberről is nagyon nyugodtan feltételezhetjük, hogy jól kellett beszéljen görögül. Tehát kiválóan alkalmas volt ennek az evangéliumnak a görög nyelvén való megírására is. Azért említem, testvéreim, külön, mert az ókori egyház atyák feljegyzik, hogy ők tudták, hogy egy héber dialektusban írt Máté először evangéliumot. Na most mi lehet a héber dialektus? Nyilván az arám, ahogy az előbb jeleztem, az ő beszélt anyanyelve, a hébernek egy változata. De ez nem maradt fent. Az ő evangéliuma csak görög szöveggel, görög kéziratokban maradt fenn. Hozzáteszem, a kutatók még azt is mondják, hogy ez a Máté evangéliuma, ahogy előttünk áll, nem mutatja magán a fordítás jeleit. Ehhez én szintén nem értek ilyen mélységben, nem vagyok nyelvész, de a nyelvészektől elfogadom, hogy meg lehet különböztetni azt, hogy valami fordítás-é, vagy pedig egyből így írták. Máté alkalmas volt arra is, hogy ne csak egy héber dialektusban írja meg az evangéliumát, hanem maga görögül is megírja, és mivel nyilván sok néphez aztán el kellett jusson a birodalom területein, érthetően a görög változat lett, így mondom én, kanonikussá, mert ezt tudta minden nép nyelvén mindenki elolvasni. Tehát még ennél a vámszedőnél is nem hátrány, hanem utólag kiderült, talán valami előny is volt az ő előképzettségében, a gyors jegyzetelési képesség és a görög nyelv magas szinten való birtoklása terén. Így áll előttünk ez a vámszedőből lett jézusi tanítvány, aki megírja az evangéliumát. Körülbelül mikor? Erről nagyon eltérőek a nézetek. Itt most az egyik, amire már utaltam előre, kötelességem, hogy jelezzem, hogy ma általában 80 körülre időszámítás szerint, tehát Krisztus után, az előbb említett okokból, hogy Márkot 70-re teszik, és Máté használta Márkot, mondják sokan, tehát 80 körülre teszik a Máté evangéliumát. Én nem látom ezt ilyen kényszerítő erejűnek, hogy ha tényleg arról van szó, hogy egy szemtanú maga készít jegyzeteket, nyugodtan megírhatta évtizedekkel korábban is az evangéliumát. Én a magam részéről azokkal értek egyet, akik tényleg a 70-es templom pusztulás előtre datálják az evangéliumot. Az idővel a helyről is kell valamit mondanunk, mert hogy hol, az összefügg azzal, hogy mikor. Tudnélik, a 70-es templom pusztulás nem csak a templom pusztulása, ezt Josephus Flaviustól tudjuk a Zsidó háború című művéből, hanem nagyon sokan el is menekültek a Szentföldről. Eusebius egyháztörténész egy óegyházi hagyományt megőrzött, úgy tudta az óegyház, hogy a keresztjének is, ugye ekkor zsidó származásúak, hadd mondjam így, hogy zsidó keresztjének, ekkor még egyértelműen döntő többségben a Jézus követői, hogy a zsidó származású keresztjének, Jézus követői is elhagyták nagy tömegekben a zsidó háború alatt Palesztinát, a Szentföldet. Az Óegyház tudni véli, hogy milyen területekre mentek, némelyek még városokat is megneveznek, például Pella az egyik ilyen város, amit szoktak említeni. Ha tehát 70 után, akkor valószínűleg már nem a Szentföldön születik, meg ezt ezért említem. Ha viszont el tudjuk fogadni azt, hogy Máté a templom és a zsidó pusztulása a zsidó háború előtt írhatta, akkor nyugodtan még otthon, azaz Palesztinában, a Szentföldön megírhatta ezt az első evangéliumot. És akkor visszatérek ide, hogy én elfogadhatónak tartom a mai napig azt, hogy a kánonban elfoglalt helyének is kettős oka van, hogy így mondjam. Az egyik, hogy tényleg ez az első evangélium, és ezért van elől a kánonban. Másrészt kétségtelenül egy híd az Ó és az Új Szövetség között, mert zömében a zsidó származású, Palesztinában élő címzetteknek mutatja meg, hogy az ószövetségi ígéretek a názáreti Jézus Jézusban teljesedtek be, és ezért ő a Krisztus, tehát a messiás, görögül tehát lefordítva a messiásot Krisztusra, így lesz tulajdon nevévé Jézusnak ez, hogy ő a messiás, a Krisztus. A mű zsidóságban születik, ez egyértelmű, sok ilyen vonást lehet említeni, néhányat fogok is majd mindjárt említeni, de már az elején hozzá szeretném tenni, hogy maga Jézus az evangélium végén tegyetek tanítványá minden népeket, adja a missziói parancsot, tehát maga az evangélium elárulja, hogy nem csak a zsidó származású keresztjének körében akar megmaradni. Elsőrendűen nyilván a címzettei között nagy számban zsidó származásúak voltak, és érthetően ezért sokszor ószövetségi idézettel érvel számukra, de nagyon hamar minden népből levő keresztjének evangéliumává lett, és őnekik is világosan megmutatta, jól van a helyén, mert valóban erre a Jézusra mutatnak előre az ószövetségi ígéretek, ő benne teljesednek be, és ezért nagyszerű híd ez az evangélium az Ó és az Új Szövetség között, hogy így mondjam, a kettő határán. A választott nép fiaként eljött Jézusról, aki azonban minden népre kiterjesztette az Úristen meghívását az üdvösségbe. Róla szól ez az első evangélium. Akkor néhány ilyen jellemvonást hadd említsek az ószövetségi háttér és az ószövetségi ígéretek beteljesedése témaköréből. Mindjárt az evangélium elején ugye ott van a nemzetség táblázat. Emlékszünk, van Lukácsnál is, nála nem pont az elején, ott a harmadik részben van, és van egy pici eltérés is, hogy Máté ilyen korszakokra osztva adja elénk a származását Jézusnak. 3-14 nemzetségnyi korszakot, a Dávid király, babiloni fogság, és aztán elérkezünk Jézus születéséig nagy periódusaira osztva. Tehát maga a felosztása, hogy így mondjam, üzen, hogy a választott nép történelme halad valamerre, iránya van. Van egy választott királya, és ennek a választott királynak, Dávidnak a házából fog majd eljönni a messiás. Van egy történelme, amelyben sok bűn és büntetés is van, ilyen a babiloni fogság. A babiloni fogságból azonban az Úristen szintén előhozza az ő népét, és majd egy maradék megtér Ézsaiás szavával, és ez a maradék és a Jézus köre majd a mi számunkra egybeesik. De erről a nemzetség tábláról is azt szeretném mondani, hogy már hordoz utalásokat arra, hogy nem csak az egy választott népnek kíván üzenni. Két módon is. Rögtön a nyitányával, hogy Ábrahámtól indul el. És emlékszünk, hogy Ábrahámnak az az ígéret adatik, hogy benne megáldatnak a népek, többes számban. Tehát nem véletlen az sem, hogy Pál az ő leveleiben gyakran mutat rá erre, hogy az Ábrahámnak adott ígéretek is beteljesednek, például a pogány Galaták között. Mert aki az ígéretek láncolatában egyszer csak eljött Isten fiában, Jézusban hisz, azok Ábrahám gyermekei, fiai. Tehát a minden népnek megígértetett áldás már Ábrahám nevében ott van, ő nem csak az egy választott népnek, hanem a sok népből egybegyűjtött választott népnek az ősatja. És emlékszünk, hogy például a moábita Rút is benne van, meg van nevezve névvel ebben a nemzetség táblában. Önmagában az feltűnő különben, hogy asszonyok is meg vannak nevezve, mert amúgy férfi ágon van a tábla levezetve. Nyilván nem lehet véletlen, sőt, emlékszünk, hogy Boáz révén tulajdonképpen Dávid ősei között van Rút. Arra utal, hogy már az Ószövetségben is vannak olyan jelzések, hogy a választott nép az a népek világosságává rendeltetik. Hogyha betölti jól küldetését, akkor sok népre ki fog terjedni rajta keresztül az áldás. És ezért már a nemzetség táblák is üzenik, hogy a mi népünkből jön el a messiás, de mindenkinek való áldást fog hozni. Ebben az evangéliumban a legtöbb az olyan idézet, amelyhez hozzáteszi az evangélista kifejezetten ezt, hogy beteljesedjék, amint meg van írva. És ezután idézi az Ószövetséget. Nagyon sok helyről, különben tényleg a mózesi könyvekből, zsoltárokból, prófétáktól, nagyon sok könyvéből az Ószövetségnek. Én egyetlen egyet hadd emeljek most ki, az érdekesség kedvéért, szintén még a gyermekség történetből, azt, amikor a szent család el kell meneküljön, és Egyiptomba menekül, majd onnan térnek vissza, emlékszünk, és úgy nevelkedik fel Názáretben. Máté hozzáteszi, hogy ez azért történt, hogy beteljesedjék, amint megvan írva, és idézi Hóseás prófétától, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ez a Hóseás könyve 11. részének az első verse. Ha megnézzük, testvérek, a Hóseás könyvében ez egy elég nyilvánvaló utalás a teljes Izrael népére, hogy így mondjam, tehát az egyiptomi szolgaságra és az onnan való kiszabadításra. Máté azt mondja, hogy többről szól ez a textus. Egyiptomból hívtam ki az én fiamat. Ez beteljesedett egyszer akkor, amikor a nép kijött Egyiptomból. De most is beteljesedett az egyszülött fiúban, mikor Jézussal is ugyanez megtörtént, hogy el kellett meneküljön, majd újra Egyiptomból hazajönnie. Azért említem ezt a példát, testvéreim, mert nagyon sokan azt szokták mondani, hogy az evangélisták kitaláltak történeteket, és az egyház gyártott hagyományanyagot. Én ezt abszolút valószínűtlennek tartom, és ezzel az egy példán fogom testvéreknek egyedül most csak kifejteni, de lehet alkalmazni a többire is. Ez, hogy Egyiptomból hívtam ki az én fiamat, ez a Hóseás 11.1-ben nem azt akarta elsőrenden direkt megjövendülni, hogy majd a messiással is ez megtörténik. Tehát a logikai sorrend nem lehet az, hogy Máté ismerte ezt a textust, és ebből ő gyártott egy ilyen történetet, hogy hát csináljunk úgy, mintha elment volna a család Egyiptomba. Mert eme textusból nem lehetett volna gyártani ezt a történetet. Ez csak fordítva logikus, hogy ő tudott erről a tényről, hogy a családnak el kellett mennie Egyiptomba menekülés miatt, és körülnézett az egész Ószövetségben, mi az a létező legközelebbi textus, mert minden valahogyan a messiásról kell szóljon az Ószövetségben, és megtalálja ezt az első jelentésében az egyiptomi fogságról szóló szakaszt, és azt mondja, hogy ez még egyszer beteljesedett, ez most Jézusban is beteljesedett. Tehát történészként azt kell mondjam, hogy azt tartom messze a valószínűbb menetének a dolgoknak, hogy egy megtörtént eseményhez néz körül Máté az Ószövetségben, és megtalálja a Hóseás 11.1-et, mint az, hogy ő találta volna ki az egyiptomi menekülés történetét. Ez nem valószínű, hogy ő ezt a Hóseás 11.1 alapján kitalálhatta volna. Egy rövid példa, én nem úgy kezelem az Új Szövetség egészét, ahogy sajnos néhányan, hogy szabadon gyártott volna hagyományanyagot az egyház, ezeket én tényleg megtörtént és hülyen feljegyzett eseményeknek tartom. Egy másik példa az Ószövetséggel való kapcsolatra, a hegyi beszédből magából, az úgynevezett antitézisek, ellentétpárok. Emlékszünk, sok mondása kezdődik az 5. részben Jézusnak így, hogy megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek. Vegyük észre, testvéreim, hogy itt sehol nem mond ellent Jézust annak, ami megmondatott a régieknek, hanem mindenütt még radikálisabban igaznak tartja, mint az eredeti szó szerinti értelem. Tehát mindenütt olyan igényben, olyan mértékben igaznak tartja, hogy nem csak a tett szintjén, hanem már az indulat szintjén be kell tartani az ószövetségi történetet, és nem szabad a másikét kívánni, a másikra haragudni, és így tovább. Tehát nem biztos, hogy jó szó ez, hogy antitézisek, mert nem ellentétek ezek, hanem az ószövetség, új szövetség népére való radikális alkalmazása. Tehát érvényben marad Jézus számára az Ószövetség, de ő, az Isten egyszülött fia, az Ószövetség igazi magyarázója. Erre ad példát a hegyi beszédben, és így a mózesi törvények fenntartása mellett azoknak a betűjén túl a lelkiségének a betartatására akarja felhívni a figyelmet. És ezzel már val magáról, mert ki magyarázhatja a Tórát úgy, hogy még többlet értelmet is kiolvas belőle, mint ami a Mózes könyvében van, ha csak nem az az egyszülött fiú, aki hatalommal rendelkezik erre, Istentől kapott hatalommal, és emlékszünk, hogy nem lehet véletlen. A hegyi beszéd aztán úgy végződik, hogy megérezték rajta az ott állók, hogy úgy tanítja a sokaságot, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Tehát még a hivatásos magyarázók, hoz képest valami minőségi különbség volt Jézus ószövetség értelmezése és magyarázása és a többieké között. Isten küldötteként, megtartva az érvényét, egy új szövetségi alkalmazással még a betűtől a lélekig elvezető radikalizálással magyarázza Jézus a Tórát, Istennek törvényét. És akkor még egyetlen példát az Ószövetségevel a kapcsolatról a 12. részből emelnék ki. Itt többször találjuk azt a kifejezést, hogy nagyobb van itt. Például nagyobb van itt a templomnál. Emlékszünk például annál jelenetnél, mikor a tanítványok kalászték meg, a farizeusok megrólják őket, mert ez az ő magyarázatuk szerint már munkavégzés. Szombaton nem szabad aratni, őrölni, tehát az, amit ők tesznek, az már kimeríti az értelmezésük szerint a szombatnapi munkavégzés, tehát vét a tilalom ellen. És Jézus emlékezteti őket arról, hogy Dávid király is egyszer volt, hogy megéhezett, és nem volt más, csak a szent kenyerek voltak éppen ott, és maga a pap odaadta nekik, és nem vétkezett ezzel a pap, de nem vétkezett Dávid sem azok, akik őt követték, hogy megették a szent kenyereket, egyébként, amit csak a papoknak szabad megenni az ószövetségi rendelkezés szerint. És ott egyébként ismét Hóseást idézi Jézus, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. Ez a Hóseás 6-6-ból átvett idézet a Máté 12-ben. Azaz újra egy példa arra, hogy Jézus az Ószövetség igazi, Istentől felhatalmazott magyarázója, aki azt is megteheti, hogy kimondja a történet végén, hogy az emberfia a szombatnak is ura. Tehát nem a farizeusok fogják megmondani, hogy hány métert szabad menni, milyen munkát szabad elvégezni, ez csak Jézus mondhatja meg, és hogyha ő azt mondja, hogy az irgalmasság gyakorlása a szombaton is végbevihető, akkor ez semmilyen más tóra részlet nem írhatja fölül. Zárójelben hozzáteszem, hogy egyébként a farizeusok nem tudtak volna tóra részletre rámutatni etéren, mert azt, hogy nem szabad kalászt tépni szombaton, ez nincs sehol benne az Ószövetségben. Ez már egyértelműen az Ószövetség után egy ilyen alkalmazása volt a szombatnapi, nyugalomnapi törvénynek, és egyébként ez így, tehát hogy mondjam, az Ószövetség betűjét sem hágta át egyébként Jézus, de azt azért megtanította, hogy az Istennek szentelt nyugodalomnap nem állítható szembe az Úristen elesettjein való segítéssel. Tehát ha irgalmasságot kell gyakorolni valakin, akkor ne hivatkozunk arra, hogy de én most éppen elkezdtem bemutatni egy áldozatot. Jézus nem törölte el ilyen értelemben az áldozatot, az ószövetség érvényben van, de irgalmasságot akarok inkább, mint áldozatot, van sorrend a parancsolatok között. És emlékszünk rá, hogy a Máté 22-ben világossá teszi ezt a sorrendet, amikor két az Ószövetségben nagyon máshol levő, a harmadik meg az ötödik könyvben levő mondatot egymás mellé tesz, a szeretet kettős parancsát, és hozzáteszi, hogy e két parancsolattól függ a törvény és a próféták. Tehát ő az, aki megmondja, hogy mi az Ószövetségnek az értelme. Előttünk áll egy tanító Jézus, aki az Ószövetség ígéreteit betölti egész életével, csodáival, de aki tanít is, és hatalommal, Istentől kapott hatalommal, és ő az egyetlen, aki méltó arra, hogy megmagyarázza nekünk az Ószövetség értelmét. Ezt üzeni Máté. És akkor kis eldásom hátrálevő részében még a beszédekről szeretnék külön szólni, mert minden este az volt a gondolatom, hogy inkább arról fogok beszélni, ami sajátos a négy evangéliumban. És Máténál az egyik legfeltűnőbb sajátosságát ebben látom, hogy öt nagy beszéd köré csoportosítja a mondani valóját. Az egyikre már utaltam, a hegyi beszédre, az ötödiktől hetedik fejezetek. Itt most csak egy-két apró dolgot tennék még hozzá. Az egyik, hogy a boldogmondások az elején egészen másfajta értékrendet és etikát tanítanak, mint ami az embervilágban szokásos. Nem azokat mondja Jézus boldognak, akik mi általában annak mondanánk. Mi például nyilván azt mondjuk boldognak, tehát a mi alatt úgy értem, hogy a mai ember azt mondja boldognak, aki például a család tagjaival is összevész az örökség felett, hogy megkaparítsa azt, amit örökölhet, és ő pedig azt mondja, hogy a szelidek örökségül bírják a földet. Tehát egészen más értékrend, a messiás értékrendje, a boldog mondásokkal a nyitányán a hegyi beszédnek ezt ő már elmondja. Az Ószövetség értelmezésről szóltam, most még csak a mi atyánkot hadd emeljem ki. Hogyha valaki megnézze az 5. és 7. rész, körülbelül azt mondhatom, hogy a közepe táján van a mi atyán. De ez nem csak egy mennyiségi észrevétel, hanem a hegyi beszéd eleje, meg a vége megfelel egymásnak, arról van szó, hogy kik hallgatják Jézust, és az elejétől, meg a végétől haladva befelé egymásnak megfelelő tartalmú részteket találunk. A görögben van egy betű, a magyarban ez az X lenne, de a görögben ezt ki betűnek mondják, és erről a betűről, a ki betűről kiasztikus szerkesztésnek nevezik azt, ami a két széle felől egy középpont felé halad. És emel rend szerint a mi atyánk áll a hegyi beszéd központjába. Csak azért mondom, testvérek, hogyha valaki Jézustól szeretné megtudni, hogy mi a legfontosabb az ember és az Isten közötti kapcsolatban, az egyértelmű az imádság. Az, hogy bűneinkről tudjunk neki vallani, nem véletlen az sem, hogy az egyetlen pont, amire visszatér Jézus a mi atyánk után még, az, hogy meg kell tudjunk bocsátani, mert akkor tudjuk elmondani mi is, hogy bocsánatot kérünk a mi atyánktól. Tehát a bűnvallás, a bocsánat kérése és elnyerése, és minden gondunknak tényleg a másnapi kenyérig az Úristen kezére bízása, a teljesen ráhagyatkozás, a belévetett hit erre a személyes kapcsolatra, az őt atyának szólító személyes kapcsolatra úgy mutat rá Jézus, mint középpontra, hogy ezt helyezi el a hegyi beszédnek a közepén. A másik nagy beszédgyűjtemény a 10. részben van, ez pedig a tanítványok kiküldése. Itt csak arra az egyre hívnám fel a figyelmet, hogy ebben van egy üdvtörténeti hangsúly, testvéreim. Hogyha megnézzük, itt tényleg, hogy mondjam, az Izrael népéhez küldetik első rendben a tanítványok közössége. De azért mondom, hogy ez egy üdvtörténeti hangsúly. Mert nem lehet a 10. részt úgy olvasni, hogy mintha nem írta volna meg a 28-at is. Tehát ez egy műnek a része, ezért számomra világos, hogy amit Pál apostol a rómabelieknek így ír, hogy zsidónak először, meg görögnek. Ez egy üdvtörténeti tény, ezt el kell fogadni, hogy először is Izrael eltévedett juhaihoz küldetett Jézus is, és a tanítványokat is hozzájuk küldte. Pál apostol betöltötte ezt, emlékszünk, hogy őt a pogányok apostolának tartjuk, de nézzük meg, hogy az apostolok cselekedetei szerint ő mindig elment a zsinagógába, ahol megérkezett egy új városba, és betöltötte ezt a zsidónak először, meg görögnek, az üdvtörténeti rendet. A választott nép körében kellett először Jézusnak is és a tanítványainak elegészen pálig hirdetni az evangéliumot. De hogy ez csak egy hangsúly, az a 28. rész a missziói parancs által lesz világos előttünk. Tehát ezért nem szabad kiragadottan olvasni, vagy pláne csak egy fejezetet úgy önmagában, mintha a műben más nem lenne még. Amúgy a mű egészébe ágyazottan a mai napra is érvényes küldetés, tehát a tanítványok kiküldését szoktuk is, mi is a lelkipásztori és a bizonyságtevő szolgálat első példájának, tanítói alapigénynek tartani. A harmadik nagy beszédgyűjtemény a 13. részben van, az Isten országáról szóló példázatok. Erről csak azt szeretném mondani a testvéreknek, szerintem ezt mindjárt jól ismerik, hogy a példázat azért nagyszerű műfaj, és Jézus nagyon kedvelte, nagyon sokszor használta, mert két látszólag ellentétes dolgot együtt lehet megtartani benne. Az egyik a szemléletesség, azaz a közérthetőség. Tehát a példázatok, ha elolvassuk a szántóvető embertől kezdve, azonosulni tudunk azonnal velük, mert ismerjük ezt a világot. Könnyű beleélni magunkat. Közel viszi az üzenetet az emberhez. És mégis, példázat. Tehát mindegyik úgy kezdődik, hogy hasonló. Azaz nem valamilyen nagyon direkt azonosításról van benne szó. Az olvasónak is el kell gondolkodnia rajta. Tehát az üzenet személyes válaszadással sajátítható csak el. Egyszerre igaz, hogy közel hozza, de nem viszi helyettünk végbe a döntést. Válaszolni kell rá. Ezt az elgondolkodtatást, megszólítást a példázat műfaja tudja a legjobban hatásként ránk gyakorolni. És ezért Jézus nyilván gyakran ért vele, és tudjuk jól, hogy általában értették is a címzettek, még olyan értelemben is, hogy volt, amikor a farizeusokról olvassuk, hogy megértették, hogy ezt róluk mondta, tehát bizonyos értelemben az alkalmazás is elég világos volt, de volt, amikor maga meg is magyarázta. Emlékszünk, a magvető példázata ilyen, de nem mindegyiket magyarázta meg, mert hagyott teret annak, hogy te képzeld magad oda a példázatba, és tetted fel a kérdést, hogy nekem mit jelent, nekem mit üzen. A kutatók azt szokták mondani, hogy keressünk meg egy fontos üzenetet. Én azt mondanám, testvéreim, hogy alapszabálynak ez jó, hogy keressük meg a központi gondolatát, de ezt sem szabad a végletekig erőltetni. Például éppen a magvető példázatánál teljesen legitimnek, természetesen törvényszerűnek tartom, ha valaki a különböző földekben mind lát valami üzenetet. Tehát szokták mondani, hogy a nagy eredménytelenség ne vegye el a kedvünket, mert lesz gyümölcstermés. Ez a fő gondolata a magvető példázatnak. Az Isten országa végül is ki fog teljesedni. Tartsuk meg ezt magunkban, hogy jó, ha megtaláljuk a fő gondolatát, de ne szegényítsük meg magunkat azzal, hogy csak azt keressük benne. Én szerintem Jézus annyira gazdag üzenettartalommal beszélt, hogy az egy fő gondolat mellett ő maga helyezte el a többi üzenetet is, és ezért szabad benne többet is keresni. Ha már egy picit előregudtam a Lukács evangéliumára, csak a tékozó fiúról ennyit még most hadd mondjak, hogy sokan azt mondják, hogy a második fiúért mondatik el valójában az egész. Hiszen ott történik a befejezésnél a kulcs mondat, hogy örülnöd kellene velem, mert ő elveszette, megtaláltatott, és meghalt, de feltámadott. Tehát, hogy aki otthon tartózkodik, és a választott nép, és a farizeusok is például, ők nehogy már, bár közel vannak, de végül mégse legyenek az atya szerető szívén belül. Ez igaz, testvéreim. De kivonná kétségbe, hogy ettől még szabad. A tékozló fiú, a kisebbik testvér példáján is, negatív példájából is pozitív üzeneteket meríteni, és akár igehirdetésben azt alkalmazni. Tehát a példázatnak keressük a fő központi gondolatát, de engedjük meg, hogy színes tartalmasságával megszólaljon, és szerintem igenis szabad több, mint egy üzenetet bennük meghallani. A következő nagy egység a 18. fejezetben az egyházról szól. A testvéreknek nem tudom, feltűnt-e, de ez a szó, hogy egyház, a négy evangélium közül csak Máténál fordul elő. Ez elég váratlan, hiszen hogyha Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, akkor olyan természetesnek tartanánk, hogy ő maga gyakran használja ezt a szót. És nem, még a 18. részen kívül, mert ott előfordul, ez a jól ismert magyarosított szó egyébként, hogy eklészia, ami eklézsia szavunknak a görög megfelelője. A 16. részben, de ehhez nagyon közel, de csak a Mátén belül van. A 16-at is jól ismerik a testvérek, a Péter vallástétele, és ott ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, mondja Jézus. Tehát a 16. vagy a 18. részben csak Máté használja ezt a szót. Úgyhogy nem lehet ez sem véletlen, Jézus beszédei közül Mátének volt fontos az, hogy a közösségben is már csíráját felfedezze annak, ami aztán majd tényleg a népeket megszólítja, és mindenütt majd létrejönnek ezek az eklézsiák, és a választott nép sok helyi gyülekezetben fogja élni az Isten egy, ó és új szövetségi immár egy népének az életét. Egyébként ebben a 18. részben az egyház fegyelemről is van szó, ezt pedig nagy alázattal csak azért ajánlom mindannyiunk figyelmébe, mert kis egyházunkban talán ezen a téren nem mindig követjük a biblikus példát. Nagyon szép, ahogy ott látjuk például azt, hogy akivel baj van, aki vétett, először vele kell megbeszélni, őt kell meginteni, és aztán egyre táguló körben vinni mások elé, hogyha nem használ a szűkebb körben való segítési kísérlet. Szóval egy nagyon szép példája az egyházfegyelem gyakorlásának a Máté 18. És az utolsó nagy beszédgyűjtemény a 23-tól 25. részek többféle beszédet is tartalmaz. A 23-ban főként a vele vitázóknak válaszol Jézus, és ebben elég erőteljes mondások, ilyen jaj mondások is, jaj nektek kezdetű mondások is vannak. A 24-ben a végső időkről szól, az előbb már jeleztem szerintem igazi proféciát mondva, tehát valóban még a templom pusztulását is egyébként megjövendőlve. Hadd mondjam a testvéreknek, hogy nem csak azért tudom egyébként könnyű szívvel Jézustól elfogadni ezt, mert az Isten fiaként ő ezt kellett, hogy tudja, és így meg is jövendőlhette előre. Hanem emlékeztetek arra, hogy Jeremiás, tehát nem az Isten fia, hogy így mondjam, hanem egy ószövetségi prófétának is megadatott, hogy nagyon világosan előre megmondja, hogy mi lesz, hogyha a nép nem tér meg. És szinte hasonló szavakkal a Jeremiás 6.6-ban a templom, az első templom pusztulása is egyébként meg van jövendőlve. Tehát prófétai hangnemben már az ószövetségben is szólaltak meg hasonlóan. Miért vitatnánk el ezt Isten egyszülött fiától, hogy ő maga is tényleg megjövendőlte immáron a második templomnak a pusztulását. De a 24. rész az apokaliptikus, ilyen végső idők nyelvezetének fejezete után a végső időkről még példázatokban is szól Jézus. És ez nagyon érdekes, mert szerintem testvérek ezt is nagyon jól ismerik, mert itt van például a 10 szűz példázat arról, hogy mindig késznek kell lenni, bármikor visszajöhet a mi Urunk. Nem lehet ebben meglankadni a feladataink elvégzésében. Ha a várakozásunkkal az jár, hogy elegendő olajat készítsünk elő, akkor azt kell elvégezni. Nem sokkal utána a talentum példázat, mintha azt üzenné Jézus, hogy nagyon sokat bízok rátok. A talentum különben egy súly volt az ókorban, ez nagyon nagy érték. Ez egy félreértés, testvérek, mi azt tudtuk mondani, hogy valaki egy talentumos. Mi azt szoktuk mondani, ugye, hogyha valakinek kevesebb képesség adatik. Az egy talentum is egy óriási vagyon volt, testvéreim, az ókorban. Tehát itt nagyon nagyot bízott rá az egy, a kettő és az öt talentumosra is. Azt mondhatom, hogy kiszolgáltatta ez a távozó úr magát ezeknek a vagyonkezelőknek, sáfároknak, felügyelőknek. Mi más tett, ami Urunk Jézus személyén keresztül Isten kiszolgáltatta az ő fiát, annyira, hogy keresztre lehetett feszíteni. Isten rábízta magát az emberi közösségre az ő fiában, és várja, hogy mi ezt megbecsüljük. És a megbecsülés nem az, hogy elásom, hanem, hogy minden tőlem felhetőt hálából elvégzek ezért az ő országában. Emlékeztetek arra is, testvérek, hogy aki az öt talentumhoz még ötöt szerzett, mikor visszajön ez a gazda, nem ezt a hozzászerzett ötöt adja oda, hanem mindet. Tehát ő nagyon jól tudja, hogy mindene az úré, és ő neki az volt a kiváltsága, hogy ő azt forgathatta, hogy rábízatott, hogy élhetett vele. Tehát mindenem, amit kaptam az úré, és ezért mindenemmel hálásan az életemmel kell válaszolnom neki, akkor lehet majd a végső elszámolásban nyugodtan elé állanom. És emlékszünk, hogy innen idézzük mindig a Máté 25 végéről, a jobb és bal kéz felől elválasztottakat. Miért beszél Jézus a végidőkről? Egyértelműen a jelen miatt. Tehát akkor, amikor ez megtörténik, akkor már nem lehet átmenni egyik csoportból a másikba, ez nyilvánvaló. A példázat azért hangzik el, hogy akik hallják az első században és még ma is, ők ma, ha nem jó csoportban vannak, akkor meneküljenek, mert ma még lehet. Ma még meg lehet térni, és ma még a Krisztus által megváltott életemet meg lehet mutatni hálából a másikon való segítéssel. És azt majd Jézus úgy fogja venni, mintha vele tettem volna meg. A jövőről azért beszél Jézus, hogy a jelenünket megragadja, megváltoztassa, megtérésre hívjon. Ez az utolsó nagy beszédnek a fő üzenete. Az egész Máté evangéliumát egy csodálatos keret veszi közre. Az elején, ami Urunk Jézusnak egy tulajdon nevével is találkozunk, csak Máté jegyzi fel, hogy őt Immánuelnek is hívták. Ezt a testet szerintem mindjárt tudják, csak kevesen gondolnak ebbe bele, hogy Jézusnak volt még egy neve, maga a neve azt az üzenetet hordozta, tudnilik, hogy velünk az Isten. Ez egy Izsaiási prófétának a beteljesedése szintén. Ez van a Máté 1-ben, és a 28. részben emlékszünk minden sákramentumi keresztelési kiszolgáltatáskor halljuk, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát a velünk az Isten ígéret, Jézus neve, ő benne magában teljesedik be, hogy a feltámadott Jézus mindig velünk van. Ezt az ami Máté volt is. Köszönöm szépen a figyelmet.
Szentes együtt kell testvérünk. Mennyei Atyánk, hálás a szívünk Jézusért, ami megváltónkért, és hálás a szívünk, hogy az írott igében adod nekünk az evangélium erejét, közel hozod Jézus. Urunk, hisszük, hogy most is itt vagy velünk, és érzékeljük, amikor föltárul előttünk igéd gazdagsága, valósága. Látod, hogy milyen szomjas a szívünk, hogy minél teljesebben befogadhassuk, megértsük. Add nekünk, hogy hordozni tudjuk mindazt, amit most is hozzáadtál az eddigiekhez. És köszönjük, hogy te készítetted el így ezt az estét is, és te akarod kinyitni jobban, jobban a Bibliát előttünk. Áldott legyen érte a neved.
Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.